Lángorsolya személyes okok című verses kötete, ahogy a cím is jelzi, a költő szükségletéből született, vagyis az írásból. Abból a nagyon erős belső érzésből, amely nyomán kikívánkozik a költőből mindaz, ami belülről feszíti, ami, ha kiíródik, a belső megnyugvást eredményezi, vagy legalábbis egy pillanatnyi békességet. Lángorsolya versei ugyanúgy arról a kis világról szólnak, ami a szerzőt körülveszi, mint naplója vagy úti jegyzetei, amelyekkel szintén ebben az évben találkozhattunk a pályamatricákkal. Csak hogy a vers sokkal mélyebben ás le, mélyebb érzéseket hoz felszínre. És noha versek nem a költőről szólnak egészen konkrétan, de természetesen kirajzolódik egy jellem, egy a világban keresgélő ember, akit érzései, vágyai és az egésszel szembeni kíváncsisága megismerni vágyása hajt. Akit ugyanúgy befolyásolnak a csalódások, környezete alakulása, a pillanatnyi szépség és a tenger hullámzása. Lángorsolya, ha nem is önmagát írja bele a versekbe, akkor is a lehető legközvetlenebb módon vetíti ki érzéseit. Mindennapok apró történései villantják fel azt, hogy hogyan értelmezi a világot. A versekből áradó közvetlenség teszi olyannyira olvasmányossá azokat, hogy úgy olvasunk minden egyes oldalt, mintha egy összefüggő történet surranna el a szemünk előtt, a maga fikciós és valósághű elemeivel. Függő. Kapkodásunk csak a sietségnek szóló színjáték legyen. Ne hátráltasson, ne győzze elterelni figyelmünket arról, aminek kéznél kell lennie ahhoz, hogy feltartóztathatatlanok legyünk. Felismerhető a személyünket azonosító idegennek is. És amikor, mint egy sípszóra megmerevedünk, olybá tűnhet, mintha megtorpannánk. Pedig csak a mozgás első állomása ez. Egy ülésen rostokolva úton lenni, fásultan és kelletlen türelemmel várni valamire, ami majd felemel és továbbít valahol. Ott hagy, átszálló városokban, ahol még átmeneti szállás után sem kell néznünk, és amelyekből csupán a várótermet ismerjük, belakva egy-egy arcot, a málóvakolat egy-egy arcszerű felületét, ráncokat és fintorokat a kifejezéstelen kiszögelésekben elegyedve, vagy kívülről hallgatva mások moraját. Miközben útravalónkból falatozunk, eltorlaszolva járatainkat a szorongás előtt, amiért nem kívánatosnak érezzük magunk ezen a tájon, hisz így vagy úgy megtörjük ennek a pusztaságnak a nyugalmát. Térképünk zörgetésével legalábbis a csendjét. Idegenek vagyunk, akiknek jelentéssel, bármilyen jelentéssel telik a hosszabbuló várakozás, a pillanatonként kiderülő percek, nem várt ráadások. Miközben mohón, de étvágytalanul nyeljük megszíjasodott szendvicsünket, s noha még messze vagyunk attól, hogy elérjük úti célunk, a gyomrunkba futó vér és telítettségérzet hatására lassan oldottabbá válik ez az átmenet. Ez a jegenyefákkal recézett körvonalú tünet együttes, jelenlegi közegünk, amin belül vagyunk már, miután az állandó lassításban haladó szerelvény végigvonszolt a porták dísztelen hátsó kertjei, a hulladék égetők füstölgő kupacai és a legelni kikötött kecskék kapirgáló baromfik mögött, mintha láthatatlan és hangtalan jelenésként mögéje lopakodhatnánk mindennek. Mintha lehetséges volna a vágyott kívülállás, mintha valóra vált volna a szemlélődés test nélküli gyakorlata. Annyira ügyet sem vetettek ránk ezek a perifériát benépesítő elemek. A sínek mellett alvó és ásító, a talpfák kattogására is katatónkutyák. Talán csak a réten áttügető őzek visszapillantásából vélhettük, zajunk füllel fogható, és mozgásunk szemmel látható. Aztán kifeszített köteleivel, a kis téglaépület az otthonában megzavart bakterrel, aki az egyenruhát félig magára rángatva engedte le a sorompót, mögötte száradó mosás, meghittség a pályák legelhagyatottabb szélein is. A leghanyagabb kiállásban is megnyugvás, hogyha nem is rendben, de jól van, ami van. A tákolmányok és az átmeneti útvonalak rajzolatában, a forgalmatlan jegyirodák kopásig böngészett hálózatában, ahol az ok, hogy sehol sem az okozat, hogy mindenhol és a kettő közt a függés. Lángorsolya Függő című versét hallottuk. Azért is, mert bevezetőként meghatározza talán a kötet hangulatát. A versek nyelvezete a szabad verséhez közelít, kötetlen, közvetlen közlésfolyam, mesélés olykor, történetek, élet és valóság, avagy fikció. És néha egy kis csattanó a végén, akár szürreális, fricskaszerű lezárása egy-egy mesélésnek, érzésfolyamnak. A Személyes okok című kötetről beszélgetünk Lángorsolyával. A legeslegelső vers, amelyet most a Függő címet viseli, nekem teljes mértékben egyfajta önvallomásnak is tűnt, meg talán egy ilyen útonszerű összefoglalónak, tehát egy kinyilatkoztatás, hogy mi a fontos, mit csináljuk, hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk, és ez a bevezetője nyilván a kötetnek, tehát egy ilyen irányadó valami talán, vagy én belemagyarázom olvasóként.
Pont ezért választottam nyitó versnek, mert én is éreztem, hogy az utazás az nyilván ilyen közhelyek kapcsolódnak hozzá, hogy az élet egy utazás, meg hogy az utazás művészetét azt kevesen tudják jól művelni, meg mit tudom én, az utazás az eléggé ilyen toposz, de hogy amikor megírtam ezt a verset, és ez általában érvényes a kötet szövegeire, hogy volt egy személyes tapasztalat, ami a szövegeknek a magja volt, és akkor az kibomlott egy ilyen kicsit általánosító, vagy kicsit ilyen általános igazságokat kimondó szöveggé, és ennek is egy vonatút volt az apropója, és az az érdekes, hogy akármennyire is kerülni szeretném a közhelyeket, de írás közben úgy valahogy átveszi az irányítás sokszor a szöveg, és akkor megesik, hogy ilyen gnómagyanús dolgok is becsúsznak, mint hogy nem tudom, az ok, hogy sehol sem, az okozat, hogy mindenhol, és a kettő közt a függés. Szóval az a szerencse, hogy ezt tudom én is kívülről látni, és mikor az ember lezár egy kötetet, akkor egy kicsit olyan meghasonlás érzése is van, hogy na, vége szakad egy alkotói periódusnak, meg ez a kiégés, meg alkotói válság korszaka beköszönt, és akkor kicsit úgy utálja is azt a kötetet, amellett, hogy örül neki, de kicsit olyan, mint amikor mármint, hogy én nem szültem soha meg, nem vittem haza újszülöttet a kórházból, de úgy képzelem el, hogy hazaviszik az illatos és puha kisbabát, és kibontják, és ott a szar. És egy kicsit így szoktam járni, amikor megjelenik egy friss kötetem, hogy illatos puha kisbaba, de amikor kibontom, akkor valahogy szembesülök a saját szarommal is.
De viszont ez nem úgy íródott, gondolom én, hogy leültél és megírtad elejétől végéig. Itt összegyűltek időközben, vagy ez mekkora periódusnak az eredménye?
5 év tulajdonképpen, mert 5 év telt el az első verses kötetem, a Borda közóta, és ez pont ez a Függő című vers, ez közvetlenül azután íródott. Úgyhogy mondjuk ez a legrégebbi szöveg a kötetben.
Igen, tehát volt benne egy ilyen folytatás érzés is, hogy ami a pályamatricák volt, nyilván, hogy ez előtte is, meg utána is született, persze ezek párhuzamosan születtek, de van neked egy ilyen attitűdöd, egy ilyen viszonyulásod, meg így vagy beállítva gondolom, hogy egy ilyen folyamot is olvasunk ugyanakkor. Gondolom ez a szabad versnek is számlájára írható, kicsit napló is, meg hát minden vers valahol naplószerű azért. Csak hogy másképp fogalmaztad meg talán mindazt, ami utazásaid során, meg az életedben történt veled.
A vers az valahogy sokkal koncentráltabb, mint a szöveg, és valahogy elrugaszkodottabb is akar lenni a sima naplótól, absztraháltabb. Hogyha hétköznapi élmény is motivál a megírására, akkor is valahogy azért írok verset, hogy elvonatkoztassak attól, és valahogy közelebb kerüljek saját magamhoz. Amíg egy útinapló írása közben nem saját magamhoz akarok feltétlenül közelebb kerülni, hanem ahhoz a tapasztalathoz, amit leírok.
Jóval bensőségesebb?
Igen, sokkal intimebb.
És mégis akkor ezeket a szavakat szedjem én is elő, mert én is találkoztam az ok és okozattal, és így azon gondolkoztam, hogy ez annyira hivatalos. Vannak tényleg fordulatok, szavak, amikkel kell küszködjél, hogy ne kerüljenek bele? És vannak, amik szeretnéd, ha belekerülnének, mert attól lesz más is, és bensőségesebb?
Hát olyan érdekes ez a személyes szókincs, hogy mindenki rendelkezik egy személyes szókincsel, vagy idővel így kialakul, és már nem is veszi észre, hogy milyen típusú szavak vannak benne, és sokszor nagyon sok helyről összeválogatott ez a szókincs. Például van ebben magas irodalmi utalás, háló, meg popzenei. Valahol messze délen az egyik vers ezzel végződik. Egy másik vers, meg nem tudom, Hans Castorp-al, de hogy nagyon erősen rögzülnek ezek az én világomban az, amit olvasok, vagy az, amit hallok, vagy az, ami valahogy megérint, és szerintem a szókincs is így alakul ki, hogy elkezd működni egy, konkrétan emlékszem arra, amikor, nem tudom, 9-es irodalom órán az ok és okozatról tanultunk, és valahogy ez annyira rögzült, hogy most jön vissza. De emlékszem, amikor nagyapám nővére megtanította nekem, hogy létezik olyan, hogy pekingi kacsa. Nem tudom, 6 éves voltam, és hogy emlékszem konkrét szavaknak a berögződés pillanatára. Úgyhogy ezeket nagyon nehéz is megváltoztatni, mikor egy szerkesztő mondjuk ajánl egy másik szókapcsolatot, vagy hogy hát ez itt kicsit erőltetett, vagy hát ez ide nem illik. Tehát, hogy ha az én fejemben csak az illik, akkor valahogy az egész szöveg attól a szócserétől elveszti a személyes jellegét nálam.
De egyébként könnyen íródik a vers? Könnyen írod őket? Könnyen vezeted az utat vissza saját magadhoz?
Amikor már íródik, akkor könnyen íródik, és nagyon ritkán is javítok, de a kihordás az nagyon nehéz. Én nehezen viselem a terhességet. Az mondjuk egy ilyen zaklatott periódus, amikor nem tudom, hogy mi a bajom, és mindig csak utólag jövök rá, hogy jaj, hát az volt a bajom, hogy terhes voltam egy verssel, vagy egy szöveggel. És amikor már kijön, akkor megkönnyebbülök, és általában az majdnem végleges formában jön ki. Azt hiszem, hogy én fejben írok, és maga az írásgyakorlat az már nem okoz nehézséget.
Ez tudatos lehet, ez a kihordása?
Nem, egyáltalán. Szerintem ez alkat kérdése, mert van, aki meg a temérdek változatot és vázlatot gyúrja át meg át, és ő papíron dolgozik.
És folyamatosan írogat sorokat, meg bejönnek.
Igen.
Gondolom, pont ezért nem írsz te szépen rímekbe szedett verseket, nem? Meg talán az művi is lenne, vagy hogy vagy ezzel?
Még a borda közben voltak rímes versek, meg formában írott versek, de nagyon meguntam. Igen, lehet, hogy talán a műviséget érzem bennük. Nem, mintha nem tudnék, csak nem érdekel az már, mert inkább érdekel a belső ritmus. Mondjuk olyan rímek, amik nem a szó szoros értelmében vett rímek, hanem mondjuk asszociációként rímelnek egymásra képek vagy gondolatok. Szóval, hogy ez a belső forma vagy belső szerkezet jobban érdekel már.
Meg hát pontosan ez a versforma ad neked lehetőséget arra is, hogy meséljél. Tehát ugyanúgy mesélsz egy-egy versen belül, mint amikor az úti leírásaidat olvasom. Mit tudom, ott van ez a struccfarmos dolog például. Elmesélsz egy történetet, igen, versben. Azután jön majd valami csattanó, valami kis szürreális dolog, de ilyen nagyon-nagyon közvetlen és nagyon lineáris az egész.
Szokták is kérdezni, hogy mitől vers egy vers, vagy mitől próza egy próza. Ezen lehet is gondolkozni, de talán tényleg a koncentráltabb szerkezet miatt vers valami, meg hogy vágott formája. Szóval, hogy mondjuk úgy képzeljük el, mint egy rövid film, vagy egy nagy játékfilm közti különbséget, hogy egyszerűen más a ritmusa. És amit el lehet mondani, nem tudom, rövidebb idő alatt, azt ki lehet fejteni hosszabb idő alatt is, de teljesen más arányokkal dolgozik az ember ilyenkor. Még akkor is, hogyha hangsúlyok ugyanoda esnek, de mint egy kis felbontású térképen. Mondjuk eltűnnek az utcanevek, hogyha kizúmolsz a térképről, hogyha belezúmolsz, megjelennek az utcanevek, a házak, le is lehet tenni azt a kicsi alakot, hogy az utcaképbe megjelenjen. Valahogy így képzelem el, hogy ezeknek a kizúmolásoknak, meg bezúmolásoknak a másképp használata az mondjuk egy prózánál és egy versnél más.
Mi minden tisztul le ilyenkor, vagy milyen terápia jellege lehet idézőjelbe, hiszen váltogatod a síkokat is, az időt is, visszaemlékszel, megint ott vagyunk egy kapuajban például, vagy visszaugrunk nem tudom én hova. Hogy ugranak ezek a flash-ek, vagy hogy vannak ezek nálad a fejedben, amikor írsz valamit, elindulsz, és akkor apropó eszembe jut, és akkor még bejön valami hasonló dolog is.
Hogyha tudatában lennék az írás folyamatának, miközben írok, akkor hát az vagy nagyon nagy tudatosságot feltételez, vagy akkor nem lennék igazi alkotó. Mert talán pont ez a terápia jellegnek a lényege, hogy felszabadulsz, vagy hogy megszabadulsz az önreflexiótól, amíg benne vagy egy ilyen flow-ban. És hogy utána nyilván vissza lehet tekinteni a kész műre, és ki lehet elemezni, de szerintem egy alkotónak mindig nehéz a műveiről kívülállóként beszélni, legalábbis nekem nehezemre esik. De vannak olyan alkotók, például Závada Péter, aki nagyon tudatosan személyteleníti el magát a szövegeiben, és beszélni is tud a munka metódusáról. Múltkor beszélgettünk, és az az érdekes, hogy mind a kettőnknek tetszik az, amit a másik csinál, de hogy teljesen eltérő dolgot csinálunk, és hogy egyikünk se tudna úgy írni, ahogy a másik, de közben egy kicsit irigyeljük is azt, ahogyan a másik dolgozik a szövegeivel. Meg ott szembesültem azzal, hogy én mennyire nehezen beszélek erről, hogy nekem mi a fontos írás közben, vagy hogy mennyire nem tudatosan építek fel egy kötetet például, hanem rábízom magam arra a vonalra, amit ő kirajzol, és akkor aztán utólag fogadom el, hogy hát végül is én ezt így akartam. Csak nem volt olyan tudatos, miközben írtam mondjuk a verseket, hogy akkor ez most ide fog beilleni ez a darab, az meg oda, ez lesz a pillére, az meg nem tudom, az átkötő.
Ezek egyből kiíródnak amúgy belőled? Tehát amikor érzed a szülésnek a kínját, leülöd, s egyből kijön? Vagy azért ott még van küzdelem utána, vagy utólag? Vagy nem tudom, lehet ebbe belejavítani utólag?
Én nem szoktam belejavítani utólag. Mert minden vers, amit megpróbáltam kijavítani, elromlott, és azt ki is dobtam, mondjuk a kötetből. Nem tudom, nekem tényleg az van, hogy szabad ötletek jegyzéke egy ülésben, nem kettőben, nem háromban, hanem egyben, és hogy attól áll valamennyire össze a szöveg, hogy egy ülésben írom le, mert egyébként szétesne.
Nyilván te ott vagy ezekben a versekben, persze, hogy ott vagy, de személyként is ott vagy bennük. Az öme azért egyes szám első személy, de valamikor nem. Ki mindenki kerül még bele ezekbe a versekbe?
Az az érdekes, hogy ezt is a szöveg dönti el, hogy hányadik személyként írom. Az egyes szám harmadik személy nagyon sokszor személyesebb tapasztalaton alapul, mint mondjuk az egyes szám első személy. Tehát vannak szerepversek, lehet, hogy a egyes szám harmadik személy az pont az eltávolítás szándékából íródott abban, mert hogy annyira személyes az élmény. Hogy ki van még ezekben, azt sem tudom, hogy bennem hányan vannak. Valószínű, hogy nem tudok mások nevében írni, viszont azok az alter egók, akiknek a nevében írok, azok mind én vagyok. Ez is a terápia része, hogy kicsit megnézni magamat kívülről. Viszont a te, az az érdekes, hogy az egyes szám második személy, az mindig valaki más. És annak a személye változó, de mégiscsak azt tudom te-nek nevezni, aki nagyon személyesen megérint. Ez általános érvény, mindegyik te nagyon személyesen érint meg.
Az összes nagyon-nagyon személyes. Most azon gondolkoztam, hogy van-e egyáltalán olyan, vagy írsz-e egyáltalán olyan verset, ami nem rólad szól, ami nem emberről szól, ami egy szép tájról szól, vagy egy ilyen teljesen távoli, tárgyi, valami dologról, ami esetleg valamiért megérint.
Nem igazán. Még mondjuk ez a nyitóversa függő abban is. Hát egy általános alanyról van szó, nem rólam van szó, de mégiscsak nagyon személyes, nem tudom, lehetne úgy olvasni, hogy nem én írtam ezt a szöveget, vagy nem én vagyok a lírai én, de mivel egy ilyen kötetbe került bele, aminek az a címe, hogy személyes okok, ezért óhatatlanul is a lírai énre vonatkoztatható. Igen, pont erről beszéltünk Závada Petivel, hogy mennyire fontos nekem a személyesnek és a személytelennek a problémája, hogy az átjárás a kettő között, hogy hogyan lehet érdekessé tenni idegenek számára egy nagyon személyes tapasztalatot, a megírás által. Őt meg az érdekli, hogyan lehetne minél inkább objektivizálni a személyes tapasztalatot, és eltávolítani, és egy tájban, vagy egy számára idegen, meg nem élt tapasztalatban projektálni saját magát, és ezáltal eltávolítani az ént a személyes világától, vagy problémáitól, mert neki meg pont ez a vágya, hogy kilépjen önmagából.
De tudsz te még ilyenkor arra figyelni, hogy az olvasó számára valamilyenné tegyed ezt a szöveget?
Nem, az már csak akkor merül fel, amikor el kell döntenem, hogy publikálom-e vagy nem. Amikor írok, akkor nem, de amikor arról van szó, hogy mi legyen ennek a szövegnek a sorsa, akkor már úgy olvasom, hogy vajon érdekes-e más számára.
Van két fiókod, a publikálandók és a nem fogom publikálni, legalábbis egyelőre biztos nem?
Igen, vannak olyan szövegek, meg amik ebből kimaradtak, azok is nyilván ott buktak el, hogy nem érdekes, nem releváns. Vagy mondjuk ezeknek a verseknek gyengébb variációi, mert hogy nagyon sokszor ugyanaz az élmény több szöveget is magában hordozhat. Tényleg vannak múltbeli élmények is, amik már a borda közben is megjelentek, de hogy úgy látszik, hogy még mindig nem használódtak el, vagy olyan, mint a teafilter, amit többször le lehet forrázni. De vannak aztán olyanok is, amik így kimerülnek, és akkor azokat így utólag olvasva, persze minden vers a legjobbnak tűnik, amikor az ember befejezi, mert olyan friss, meg azt gondolja, hogy na hát most sikerült tényleg megírnom jól valamit, de azért mondják, hogy pihentetni kell a szövegeket, mielőtt egyből elküldenéd egy folyóiratnak, hogy kicsit eltávolodj, és legalább még két utána következő szöveg távlatából, vagy viszonyításából meg tudod ítélni, hogy valóban érdemes-e publikálni, vagy nem.
De jót tesz egyébként neked például ez a pihentetés? Most, hogy a kezedbe vetted, vagy amikor legelőször vetted a kezedbe, mondtad is, hogy hát sok minden feljött, ami ott úgy benne van, ugye. Hogy látod őket? Van, amit már bele se tennél esetleg egy publikált kötetbe?
Az volt az érdekes, most elmondom, hogy konkrétan melyik szöveg volt az Ellenálló című, amit Gobi Hildának ajánlottam, amit a kézirat lezárása után csempésztünk bele, mert elküldtem Lapis Józsefnek, és elkezdtem belülről bomlasztani a rendszer. Ezáltal, hogy igen, tudom, hogy már kész volt a kézirat, de még nincs betördelve, de mit szólnál, hogyha ez bekerülne? Hirtelen úgy érzem, hogy ő se tudta megítélni elég objektíven, mert lerohantam ezzel. És akkor azt mondta, hogy na jó, hát több érv szól amellett, hogy tegyük bele, mint amellett, hogy ne tegyük bele, ezért tegyük bele. És úgy érzem, hogy vagy a helyét nem találtam meg, mert hogy megbontottam az első ciklusnak az addig beállt szerkezetét, mert bekerült az első ciklus végére, vagy egyáltalán nem is kellett volna beletenni, de azt érzem egy kicsit olyan kilógónak. És az az egyetlen vers, aminek konkrét névre szóló ajánlása van, emiatt is kilóg. Meg egy kicsit olyan közéleti is, meg egy kicsit olyan panaszkodós is, vagy nem tudom, szóval, hogy az egész szerkezetből kilóg. Talán most azt nem tenném bele.
Én inkább tartalmilag voltam kíváncsi, hogy hogyan viszonyulsz egy idő elteltével a verseidhez.
Tartalmilag az a helyzet, hogy nagyon nehéz helyzetbe hoztam magam a személyesség által, hogy ezeknek a szövegeknek vannak érintettjei. Ezek az érintettek nem mindig boldogak a szövegekkel, vagy a nekik szent ajándékokkal, mert hogy rájuk erőltet egy sajátos nézőpontot. Mondjuk a közösen megélt élmények bennük teljesen másképp csapódtak le, de hogy ez már így marad, ez az én verzióm, hiába mentegetem magam, és hiába védekezem azzal, hogy de hát írd meg a sajátodat, ez az én kis buborékom, hadd csináljak benne azt, amit én akarok, de akkor is van egy ilyen gyarmatosító gesztus a versekben, hogy hát ez a kőbe vésett igazság. És ezzel most egy kicsit fenntartásaim vannak, a saját alkotói módszeremmel, hogy lehet ennyire valóság alapja mondjuk egy olyan fikciós vagy absztrakt műfajnak, mint a vers. Nyilván ettől el lehet határolódni, meg lehet azt mondani, hogy ez ennek semmi köze a valósághoz, meg amit szoktak a filmek elején is, meg a fikciós irodalom elejére is kiírni, hogy ez a véletlen műve bármiféle egyezés a valósággal. De ez az én személyes problémám, hogy ezzel hogy küzdök meg. És hogyha tartalmilag kérdezed azt, hogy melyik versekkel vannak problémáim, szeretném, akkor talán ez, hogy nem akarok olyan művészetet csinálni, ami áldozatokat követel. És talán emiatt üdvösebb, amikor valaki absztrakt művészetet csinál, mert a modellek nem panaszkodnak, vagy nem ismerik fel magukat.
Hát én a mentségedre annyit tudok mondani, hogy viszont ettől hihetetlenül személyes valóban, és ha lehet egy versre azt mondani, hogy igen, egy kötetre, hogy olvasmányos egy verses kötet, mert személyes, és akárhogy is mondod, tényleg ebből kisejlik egy lángorsi, aki valamilyen legalábbis. Olyan, mint egy fotó egy-egy vers, nem? Tehát a pillanatot rögzíti.
Igen, és azt mindenki úgy bontja ki, vagy azt vetíti bele, amit akar. Igen, engem mindig ez érdekel, sosem érdekelt az absztrakt művészet tulajdonképpen. Csak elképzelem, hogy milyen jó is lehet absztrakt művésznek lenni. De engem mindig a figurativitás érdekelt, meg a dokumentum, mert szerintem tényleg az életnél nincs izgalmasabb fikció, mert mint hogy én az utópiákat, meg a disztópiákat sem értem, egyszerűen nem tudok rajtuk fogást találni. Míg egy dokumentumfilmet, vagy akár egy újsághírt sokkal érdekesebbnek találok.